Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket hétköznapi Isten tiszteletünkön. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ahogyan énekeltük is, valóban köszönjük neked ezt a napot, amely nagyrészt már mögöttünk van. Hálásak vagyunk a te gondviselésedért, megtartó oltalmadért, hogy védtél, hogy őriztél bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy énekelhettük, megmentettél bennünket veszélytől. El sem bírjuk képzelni, mennyi veszélyes helyzettől mentettél meg bennünket ma. Valószínűleg többször is volt alkalmunk valamilyen nagy bajba keveredni, de te úgy megóvtál, hogy észre sem vettük. Köszönjük neked, Urunk, ezeket a te megtartó alkalmaidat. És azt is énekeltük, Urunk, hogy megmentetted szánkat a panasztól, sírástól a szemünket. Urunk, ezt te tudod, hogy így történt-e, hogy valóban elkerült bennünket a bánat, a sírás, a fájdalom, vagy pedig naponta többször is nagy sóhajokkal fordulunk feléd, mert lelkünket valami rettentően nyomasztja. Urunk, kérünk téged, hogyha kívülről mosolyjal teli is az arcunk, de belül sír a lelkünk, hadd találjunk nálad vigasztalást, megnyugvást, és hadd legyen megoldása is ennek a nehéz helyzetnek. Ne kelljen sokáig cipelni, gyötrődni miatta. És Urunk, köszönjük, hogy munkánkat is megáldottad, hogy adtál erőt. Ezt biztosan tudhatjuk, hogy így történt, hiszen itt lehetünk most is, megerősítettél bennünket. Imádkozunk azokért, akik talán valamilyen baj vagy betegség miatt nem tudtak eljönni. Különösen könyörgünk az óvodásainkért, akik között a fertőzés, hogy gyorsan arat, adj nekik minél hamarabb való gyógyulást, megerősödést kis testükben, hadd üdüljenek fel újra. Kérünk téged, Urunk, hogy mindezeket hadd tudjuk most letenni a te színed elé, hadd tudjuk elengedni, és egyedül arra figyelni, amit nekünk mondani, üzenni akarsz ezen a délutánon. Szeretnénk így megnyitni előtted szívünket, a gondolatainkat, az elménket, hogy beszélhess velünk, és hogy élő igévé formálódjanak szívünkben a szavak, a te szavaid. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ugyanmint írva található János evangéliumában, a 15. fejezet 18. versétől kezdődően, a 16. fejezet 4. verséig. Tehát János evangélium a 15. rész 18. versétől a 16. rész 4. verséig olvasom az igét, hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg azt. Az Úr Jézus mondja tanítványainak, ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben, gyűlölnek engem ok nélkül. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az óra, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Kedves testvérek, az Úr Jézus búcsúzik tanítványaitól, ezt most már hetek óta olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonal szerint János evangéliumából. Jézus azt mondja itt a tegnapi ige szakaszban, meg a tegnap előttiben, hogy azért mondja el ezeket nekik, hogy meg ne botránkozzanak. Hogy meg ne botránkozzanak. De mit jelent az a szó, az a kifejezés, hogy botránkoztatni? Hát úgy nagyjából sejtjük, de most egy kicsit nézzük meg konkrétabban. Görögül ez a szó úgy hangzik, megbotránkoztatni, hogy skandalizó. Ezt azért mondom el, mert a magyar, vagy magyarban is valami ehhez hasonlót szoktunk hallani, használni, bár talán már lassan kifelé kopik ez, szoktak ilyet mondani, hogy skandallum, vagy skandalum. Innen ered. Az egyes médiumokban sokszor látjuk, nagybetűkkel rányomják mondjuk az interneten, vagy egy újságon egy fényképre, hogy botrány. És aztán aláírják egy rövid mondatban, vagy mondatrészben, hogy mi is az a botrány, hogy az ember vegye meg azt az újságot, vagy nyissa meg azt az oldalt, azt a cikket, olvassa el. A botrány, vagy ez a skandallum, a görög eredeti jelentése szerint azt jelenti, hogy valaki valakit elgáncsol. Valaki a másiknak csapdát állít, hogy essen bele, hogy essen el. Mindenképpen valami olyasmit jelent ez a szó, ez a kifejezés, hogy valaki tart valahová, van egy célja, valahová utazik, mindenképpen valami mozgást jelent, és egy más valaki pedig gáncsot vet, akadályozza, hogy ő odaérjen. Mint ahogy a futballisták is becsúsznak, szokták mondani, becsúszószerelés, van, hogy rosszul sikerül, elsodorják az illetőnek a lábát. Gyerekkorunkban csináltuk azt, hogy ment előttünk valaki, valamelyik barátunk, és akkor összeakasztottuk a lábát. Na valami ilyesmi, hogy valaki valahová halad, van célja, és a botránkoztatás, hogy én ezt megakadályozom. Méghozzá valamilyen nem tisztességes módon. Csapdát állít, verembe esik, és nem ér célba. Jézus azt mondja, ezért, mikor a gyerekekről beszél, mikor nem akarják azokat a gyerekeket odaengedni hozzá, hogy vigyázzatok, meg ne botránkoztassatok egyet is a gyerekek közül. Miért? Mert aki gyerekekkel foglalkozik, akár azért, mert szülő, nagyszülő, pedagógus, akárki, az nagyon jól tudja, hogyha valaki elkezd Jézusról beszélni egy gyereknek, ott van benne a vágy, mint a szivacs, úgy szívja magába a bibliai történeteket egy gyerek. Fantasztikus lenne megnézni, hogy az óvodában már azok a pici gyerekek, akik részt vesznek a hittanokon, hogy mennyi bibliai történetet megtanulnak. Még akkor is, hogy otthon a szüleik nem foglalkoznak velük. És ezért mondja Jézus, hogy nagyon nagy bűn, ha valaki például ezeknek a gyerekeknek az útjába akadályt állít, botránkoztatja őket, megakasztja őket a felé vezető úton. Mert hogy azt mondja Jézus, hogy az ilyeneké a mennyek országa, akik ilyen tisztán, őszintén, nyitottan vágyakoznak ő utána. Aztán botránkoztatás. El lehet venni mondjuk egy szerelmes pár egymás iránti ragaszkodását azzal, hogy mondjuk a házasságot nem akaró szülők elkezdik a másikat lejáratni a szerelmes előtt, hogy hát, ha kiábrándul. El lehet venni valakinek a reménységét, a bizalmát, abban például, hogy találjon egy jó munkahelyet, hogy azt megpályázza, hogy ő tovább tanuljon, mert azt mondják neki, hogy ó, nem vagy te ehhez elég ügyes, nem vagy te ehhez elég jó. Ugye itt is azzal találkozunk, hogy valaki valamit szeretne, elindulna, de más valaki az alávág, és mindent megtesz, hogy az ne sikerüljön. Na hát, ezt már jól kiveséztük, értjük, hogy mi ez a bizonyos botránkoztatás, de hogy jön ez ide Jézus szavainál? Miről beszél Jézus a tanítványoknak? Miért mondja, hogy nem akarlak benneteket megbotránkoztatni? Jézus önmagáról mondja, hogy én nekem nem célom, hogy megbotránkoztassalak benneteket. Hát ugyan Jézus hogyan akarna, vagy hogyan tehetné meg, hogy valakinek cselt, vagy valamilyen botlást okoz? Azt mondja Jézus, hogy bizony benneteket fognak üldözni. Nagyon sokan nem fognak megérteni. Sőt, azt is mondja Jézus, hogy gyűlölni fog benneteket a világ. Ezek nem jó dolgok. Senki épeszű, normális ember erre nem vágyik. Senki sem. És Jézus azt mondja, hogy ezeket előre elmondom nektek, hogy amikor majd ezek megtörténnek, mert meg fognak történni, akkor meg ne botránkozzatok bennem. Azaz, hogy el ne essetek a hitben, hogy nehogy csalódjatok bennem, hogy ne mondjátok, ne mondhassátok azt, hogy hát Jézus nem ezt ígérte. A mai napi igében van, amikor Jézus mondja, hogy én az igazságot mondom nektek. Jézus mindig az igazat mondja. És éppen ezért beszél ilyeneket is. Ilyen dolgokat is azért mond el, hogy senki ne vádolhassa azzal majd, hogy hát Jézus nem erről volt szó. Azt mondtad, hogy kövessünk téged, és akkor minden jó lesz. És Jézus azt mondja, hogy nem, ezt sosem ígértem, és most sem mondom nektek. Már csak néhány órát vagyok veletek. De most is figyelmeztetlek benneteket, hogy ebben ne ringassátok magatokat. Ne számítsatok rá, hogy majd milyen nagyszerű lesz, hanem pont az ellenkezőjére. Lesznek nehézségek. Ki fognak gúnyolni benneteket. Vannak, akik talán ezt átélik. Vagy a családban, vagy otthon, szomszédban, mondják, hogy de szent vagy, minek jársz te oda, és így tovább. Szóval Jézus figyelmezteti és készíti a tanítványokat a nehézségekre. És azt is elmondja Jézus, hogy még ennél rosszabb is lesz. Na hát mi lehet ennél rosszabb? Mi lehet annál rosszabb, hogy azt mondja Jézus, hogy gyűlöltiteket a világ, nem fognak megérteni, sőt, még meg is ölnek. Mi lehet ennél rosszabb? Testvérek, van egy rosszabb dolog. 16. fejezetben érkezünk el ide, amikor Jézus azt mondja, hogy lesznek majd olyanok, akik megölnek titeket, és azt hiszik, hogy Istennek tetsző dolgot, Isten tiszteletet végeznek. Ennél nincs fájdalmasabb. Amikor a hívő társamtól kapom a bántást. Mert hogy a világtól megkapom, az attól nem várunk. Azt már megszoktuk, azt látjuk, azt tapasztaljuk, erről Jézus sokszor beszélt. De az milyen nehéz, amikor a hívőktől kapjuk meg ugyanezt. Amikor valaki meg van győződve róla, hogy Istennek tetsző dolgot csinál. És tudjuk jól, a Szentírásban, az apostolok cselekedetéről írott könyvben nagyon hamar találkozunk ezzel. Egy bizonyos Saul, egy kiválóan képzett farizeus, az pontosan ezt csinálta. Indulattól lihegve írja az ige, ment és kért engedélyt arra, hogy minél több keresztjént elfogjon, és teljes mértékben meg volt győződve róla, hogy ő Istennek tetsző dolgot csinál. Egészen addig, amíg az Úr Jézus meg nem állította. Amíg szembe nem állt vele, és amíg meg nem kérdezte, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erről beszél Jézus. Hogy vannak, akik azt gondolják, Istennek tetsző dolgot csinálnak, tesznek, hogyha titeket, a hívőket kigúnyolják. Mert ugye megint ott vagyunk, hogy egy hitetlentől sokkal kevésbé nehéz elfogadni, hogyha bennünk, rajtunk gúnyolódik, hogy mondjuk bibliaórára járunk, és sokkal nehezebb elfogadni attól, aki a pattársunk a templomban. És azt mondja, hogy hű, de szent vagy. Ugye milyen nehéz ez? remélem nem fordul ilyen elő közöttünk, de előfordulhat. Biztos, hogy volt már ilyen a történelemben. Ugyanazt az Istent imádják, mind a ketten is, mégis valami óriási különbség van köztük. És a különbséget, Jézus azt mondja, az jelenti, hogy ők nem ismernek engem és az atyát. Ez a különbség. Ismerem-e az Istent úgy, mint atyát? Nem úgy, mint ítélő bírót, vagy csak, mint ítélő bírót, mert az is Isten, ítélő bíró is, de ezzel együtt az én atyám. Azáltal a Jézus Krisztus által, aki az ő vére által váltott meg, és lett testvéremmé. Megbotránkozni a komoly hívő is megbotránkozhat. Hányszor előfordul például az, amikor valaki méltatlankodik, mert nem azt kapta meg, amit szerinte kiérdemelt volna, vagy még inkább olyan baj történik vele, amit nem várt volna. Kérdezi, hogy mi ennek az oka? Miért kaptam én ezt, Istenem, tőled? Miért történik velem mindez, és miért nekem kell ezeket elszenvedni? A válasz megint ott van, annál ott, ahol Jézus mondta, ha valaki ezt kérdezi, nem ismeri őt és az atyát, és ennek folyamányaképpen önmagát sem, mert a hívő ember tudja, hogy ő bűnös ember, aki nem méltó semmire. Semmire. Nem vagyok méltó a megbocsátásra, hogy Isten nekem megbocsásson, nem vagyok méltó arra, hogy jó legyen velem az Isten, nem vagyok méltó az ő ajándékaira, csak kizárólag arra vagyok méltó, hogy megbüntessem. Minden, ami jót kapok tőle, az kizárólag az ő szeretetéből van. Tehát nem állhatok oda az Isten elé, hogy nekem ez jár. Nem mondhatom azt az Istennek, hogy de hát én mennyit járok templomba, de én mennyit imádkozom, de én mennyit adakozom, meg még itt is voltam templomtakarításkor. Hát akkor én miért pont én betegedtem meg? Miért pont az én autómba jött bele valaki? Miért velem történnek a rossz dolgok? Nem mondhatom. Mert nem vagyok méltó, semmit nem tettem, ami miatt az Isten le lenne nekem kenyerezve. Sokszor abból fakad az hívő ember elégedetlensége, szenvedése, panasza, hogy már nem Jézusra néz, hanem elkezd a maga érdemeire tekinteni. Az elvégzett munkák, szolgálatok, adományok, áldozatok fényében elkezdi elhinni, hogy neki bizonyos dolgok járnak, pedig nem jár semmi. Amit kapok, az kegyelemből kapom. Viszont Isten a hálás embert a másik ember felé irányítja, indítja, és megmutatja neki, hogy a másik szükségben van. Bajban van, és így kipótlódik az Isten népe között az egyes emberek szüksége. Betöltjük azt azzal, amivel segíteni, szolgálni tudunk felé. A botránkozás ott is elindulhat, amikor az egyik testvér nem szánja a másikat, hanem szemtelen marad annak a bajával szemben. És innen érthetjük meg azt, amit Jakab apostol így mond, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi azt, bűne az annak. Mi ezzel úgy vagyunk, vagy a mai modern ember erre úgy gondol, hogy hát jogom van jót tenni, meg jogom van elmenni valaki mellett. Ha akarom, jót teszek vele, ha nem akarom, nem teszek jót. Ahogy éppen a kényem, kedvem diktálja. Jakab meg azt mondja, hogy nem. Aki tudna jót tenni, de nem teszi, kifejezetten azt mondja, hogy az bűn. Nem azt mondja, hogy hát azért ez, csak ne csináljatok ilyet, nem egy szép dolog. Hanem kifejezetten azt mondja, bűn az, a mulasztásnak a bűne. Istenben biztosan nem tud megbotránkozni a hívő ember, legfeljebb értetlenül kérdezi, hogy de miért, Uram? Mint a gyermek kérdezi a szüleitől, mikor valamit nagyon szeretne, de nem kapja meg. És a jószülő megpróbálja elmagyarázni, hogy miért nem kapja meg, és azt mondja, hogy egy dolgot tudok neked mondani, hogy szeretlek téged. Szeretlek, és ezért nem kapod meg. Tudom, hogy vágysz rá, de az én szeretetem, hidd el, nagyobb. Most nem érted, majd később megérted. Rossz érzés egy szülőnek, egy nagyszülőnek, amikor a gyerek nem érti ezt. De mégis tudjuk azt mondani, hogy nem érdekel. Szeretetem nem változott irántad, de nem kapod meg. És hogyha mi ezt a gyerekeinktől, az unokáinktól elvárjuk, vagy elvárnánk, hogy próbáljanak megérteni bennünket, akkor nekünk is így kell viszonyulni Istenhez. Mert ugye erről beszél Jézus, hogy a probléma ott van, amikor nem ismerték meg Istent, mint atyát, és Jézust, mint megváltót. Hát ha nekem Isten az én atyám, akkor tudnom kell elengedni dolgokat. Mondván, hogy Uram, bármennyire szeretném is, ha te ezt nem akarod, hiszem, hogy ez lesz a javamra. És valamiért van, hogy megengedi Isten a családi bajt, a viszályt, a gyülekezeti gondokat, a betegséget, megengedi a halált is. Valamiért. De Jézus mindezekre előre felkészített. Azt mondta, ne botránkozzatok meg, ha ezek megtörténnek. Meg fognak történni. Megtörténnek velünk is. Ma is megálltam egy sír mellett, holnap is megfogok, hétfőn is. Megengedi Isten. De Jézus a valóságra, erre a valós életre készítette fel a tanítványokat, és készít fel bennünket is. Ő azt mondta, hogy nem lehet nagyobb a tanítványa mesterénél. Ha Jézus gyűlölték, minket is fognak. De a mártírok vére magvetés. Az igazi vigasztalás az életben, ha Jézusé az életem. Mert akkor nem tudnak semmi olyat elvenni tőlem, amit ne az Úrtól kaptam volna, amiről az én Uram ne tudna, és végül az örökké valóság mégis a miénk. Luther Márton énekli a 390. dicséretben, miénk a menny örökre. Hát ez a legnagyobb győzelem, vigasztalás, Isten szeretetének bizonyíték a maga Krisztus, az ő élete, halála, feltámadása, amire készülünk is most, ezekben a napokban, ezekben a hetekben. Nem csak szép, rózsaszín, tündöklő, dicsőséges dolgokat ígér nekünk Jézus, de azt ígéri mindezekkel együtt, hogy ő el nem hagy, mindvégig velünk lesz. Ebben erősödjünk is, így készüljünk a húsvét ünnepére. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy megmutattad nekünk, milyen valójában Isten. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor rád nézünk, akkor magát az Istent látjuk. Kiábrázolódott benned a láthatatlan, megismerhetővé vált a megismerhetetlen. Urunk, a te nagyságod, a te felséged mégis akkora, olyan dicsőséges, hogy ember soha be nem fogadhatja. Mégis megtapasztalhatóvá tetted egy részét a te földi közénk jöveteletben. Imádkozunk hozzád, hadd tudjunk minél több erőt, reménységet, vigasztalást meríteni a te igazságodból. És nagyon köszönjük, hogy mindig igazat mondtál, hogy nem áltattál, nem áltatsz bennünket ma sem. Igenis, vannak nehézségek, bajok, terhek, de segíts, Urunk, hogy mi ezekben meg ne botránkozzunk, ne csalódjunk benned, hanem tudjuk azt, hogy te mindvégig velünk vagy, hogy semmi más nem történik, mint amit te előre elrendeltél és megengedtél a mi életünk felől. Ezzel a bizalommal hajtjuk meg előtted fejünket, és kérünk, hogy maradj velünk, erősíts, vigasztalj, bátoríts bennünket, üdítsd fel szívünket, és készíts az úrvacsorai közösségre a nagy hét, a húsvét alkalmával. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.